Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 32. Zsoltárt énekeljük, a 32. Zsoltárunk első versét. 32. Zsoltárunk így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 240. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük el végig, mind a 7 versével. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek! Ellenségimet Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, a 32. Zsoltárt olvassuk, melyben így szól hozzánk Isten lelke. Dávid tanítása: boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett, boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincs. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak el azok ő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Védj körül engem a szabadulás örömével. Szela. Bölcsét teszlek, és megtanítalak téged az útra, melyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, melyeknek kantárral és zablával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek minnyájan, ti egyenes lelkűek. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk ezen a vasárnapon is. Hozzád, aki testet öltöttél, de magadra vetted a bűneinket is, és azok büntetését is, hogy megszabadíts minket azoktól. Köszönjük a keresztedet, hogy a halált is magadra vetted, és köszönjük, hogy elvégezted néped megváltását ott a Golgotán. Köszönjük néked, hogy nem maradtál a halálban, hanem feltámadtál, és visszaültél az Atyaisten jobbjára, és mi tudhatjuk, hogy Úr vagy mindenek fölött, leborulunk most is előtted, ki egy vagy az Atyával és a Szentlélekkel, és imádunk téged. Köszönjük te néked, hogy azt mondhatjuk neked, hogy menj el tőlünk, távozz el tőlünk, mert mi bűnös emberek vagyunk, de köszönjük, hogy te ott maradsz, mert irgalmas vagy hozzánk, szeretsz minket. Köszönjük néked, hogy megbocsátasz, és hajlandó vagy velünk lenni földi életünk útján, hajlandó vagy velünk maradni a halálban, és hajlandó leszel velünk maradni az örökké valóságban is. Segíts, Urunk, bennünket, hogy belássuk nyomorúságunkat, és tudjunk úgy szólni, hogy egykor ott, abban a halászhajóban beszélt az az egyszerű zsidó ember, Péter. Távozz tőlünk. Köszönjük, hogy mihelyest így elítéljük magunkat. Te ott maradsz, lehajolsz, bekötözöl bennünket a te irgalmasságoddal. Köszönjük néked, hogy így jöhetünk ma is hozzád, és várhatunk téged, Urunk, hogy szólj hozzánk az igéből, mélyítsd a beléd vetett bizalmunkat, irántad való szeretetünket, és munkáld a szívünkben, hogy egészen odaszálljuk magunkat a te követésedre. Kérünk, áld meg mai Isten tiszteletünket közelségeddel, szólj hozzánk, áldott megváltónk, világ mindenség Ura. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 166. énekünk első versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott Zsoltárból, a 32. Zsoltárból Hallgassuk, a 6. verstől olvasom újra végig. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak el azok ő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Védj körül engem a szabadulás örömével, Szela. Bölcsét teszlek, és megtanítalak téged az útra, melyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, melyeknek kantárral és zablával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek minnyájan, ti egyenes lelkűek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a múlt vasárnap is erről a Zsoltárról beszéltünk, és az első részére koncentráltunk. Dávid közismert bűnsorozatba esett, amiről egy évig nem beszélt se Istennek, se embereknek, közben azonban pokoli lelki gyötrelmeket élt át, míg egy napon megjelent előtte Nátán próféta is szembesítette a bűneivel. Akkor Dávid szíve összetört, és megírta az 51. Zsoltárt. Miután a kegyelemben hitt, és visszatalált a lelki békességéhez, visszatekintve erre az időszakra, megírta ezt a 32. Zsoltárt. Immár a népét is tanítva. Láttuk, hogy a Zsoltár első felében tanított a bűnről, a bűnbocsánatról és a bűnvallásról. Mégpedig úgy beszélt ezekről, mint amik mögött a személyes tapasztalata volt, hiszen ő vétkezett, ő jutott el a bűnvallásig, és ő ragadta meg Istennek a kegyelmét is. Ám de miután ezeket elmondta ebben a Zsoltárban, újra tanítani kezd, és tanít minket a hívő emberről, a bűnbocsánatot nyert, a kegyelmet nyert emberről. És bemutatja nekünk, hogy milyen is egy kegyelmet nyert ember, egy bűnbocsánatot nyert ember. Jellemzi először is a missziói lelkület. Dávid azt mondja itt a 6. versben, hogy azért hozzád fohászkodjék minden kegyes. Nem másnak, mint Istennek mondja ezt. Nem nekünk mondja, hogy ti kegyesek hozzá fohászkodjatok, hanem az Úrnak mondja, hogy hozzád fohászkodjék minden kegyes. Azt hiszem, hogy azért mondja ezt az Úrnak, azért kéri ezt az Úrtól, mert vágyik arra, hogy minden kegyes átmenjen azon, amit ő átélt. De tudja azt is, hogy ezt csak az Úr tudja elvégezni. Csak az Úr tudja elvégezni, hogy egy ember meglássa a bűneit, ráterhelődjenek azok, és érezze, hogy ezt rendezni kell Istennel, és oda forduljon Istenhez bűnbocsánatért, és Isten a kegyelmével megajándékozhassa. Ezt a folyamatot, ezt a történést, ezt az eseményt, ezt egyedül Isten tudja elvégezni. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes. Érd el, hogy hozzád fohászkodjék minden kegyes. Mert szeretném, hogy minden kegyes ezt élje át. Átélje a te irgalmadat, a te szeretetedet, a te megbocsátásodat, ahogy én is átéltem. Azt mondja itt még Dávid, hogy hozzád fohászkodjék minden kegyes alkalmas időben. Ezt az alkalmas időben te szeretném én is így aláhúzni, mert ez az alkalmas idő, ez egy nagyon fontos dolog. Ez az idő, az az idő, amikor Isten közel jön az emberhez. Amikor Isten elhozza a bűnvallás idejét, és elhozza a kegyelem idejét. Ezt a kegyelmi pillanatot, ezt ő tudja előidézni. Ézsaiás könyvébe olvasunk egy ilyet, hogy keressétek az Urat, amikor megtalálható. Mert nem mindig található meg, hanem akkor, amikor ő elhozza az annak az idejét, hogy megtalálható legyen. És olvassuk az Ézsaiás könyvének ugyancsak a 49. részében, A kegyelem idején meghallgattalak. A kegyelem idején. Az Isten az, aki testvérek elhozza ezt az alkalmas időt, amikor ő ránehezíti egy emberre a bűneit, és már a lelkiismeret furdalás gyötri az embert, és keresni kezdi, hogy tudnék megszabadulni ettől, mert azt is megérti az ember, hogy a pokol várja a bűnei miatt. Nem csak a földi pokolba él, hanem az örök pokol, az örök kárhozat is várja, mert Isten ítélete van rajta. És igazságos ez az ítélet. Ránehezedik a pokol félelme is az emberre. És ugyanakkor hallja, hogy Isten irgalmas, és ez is elkezd előtte földerengeni, hogy ez mit jelent. Hogy ő megbocsát nekem, irgalmas, és kezdi fölfogni, hogy ennek az irgalomnak az ára az volt, hogy Krisztus a kereszten meghalt értem. És akkor most már Isten nem vár tőlem egyebet, mint hogy akkor bökjem már ki, fogalmazzam meg, hogy Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek, vagy amit a fogadó igénkbe Péter kibökött a halászhajóba, hogy távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Isten hozza el, testvérek, a lelki életünkben ezt a pillanatot, ezt a szent pillanatot, ezt a kegyelmi pillanatot, az alkalmas időpontot. Nem egy igehirdető hozza el az életünkbe. Nem egy lelkész. A lelkész legfeljebb egy eszköz az Isten kezébe. Nem az egyház hozza el ezt az időpontot az ember életébe, hanem az Úr hozza el ezt a kegyelmi időpontot, amikor mondhatjuk, hogy Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek, a te fiad véréért. És akkor ez már olyan nem formális dolog. Mert az előtt lehet, hogy mi bűnt vallottuk, mert elmondtuk 1001-szer a mi atyánkba, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, de nem értettük ezt az egészet, hogy miről beszélünk. És ha valaki megkérdezte volna, hogy miféle vétkeid, akkor nem tudtunk volna semmit konkrétan megnevezni. Mert persze bűnösök vagyunk, de nem tudjuk, hogy mi a bűnünk. Mert még nem jött el a kegyelmi pillanat, amikor tudjam ki, és kimerje mondani, hogy én egy utolsó hazug ember vagyok, vagy egy tolvaj ember vagyok, vagy egy parázna ember vagyok, vagy egy istentagadó ember vagyok tulajdonképpen. Egy aljas alak vagyok tulajdonképpen. Igen, vétkesek vagyunk, bocsáss meg a mi vétkeinket, de hát nincs vétkünk, amit megbocsáss, ugye. Vagy hát te tudod, hogy mi nem tudjuk. Na, mi tudjuk. Péter is tudta, hogy mi volt a bűne. Meg a Zákeus is tudta, meg a mindegyik tudta, hogy mi volt a bűne. Pál is tudta. És mi is tudjuk, amikor eljön az alkalmas idő, akkor tudjuk, hogy mi a bűnünk. Azt is tudjuk, hogy mi vár ránk. És félünk is a pokoltól, mert addig nem félünk, amíg nem jön el az alkalmas idő. Addig tudjuk, hogy hát persze azt mondja a Biblia, hogy a bűnösök elkárhoznak. Na és? Mert jó, hát azért éljük vilámon az életünket. Még nem terhelődik ránk, hogy ember, mit jelent ez? Amikor az alkalmas idő van, akkor már félünk a pokoltól. Nem akarunk oda jutni. Amíg nem jön el az alkalmas idő, nem tudjuk azt se, hogy Jézus tulajdonképpen mit is csinált értünk. Persze tudjuk úgy elméletileg, mert hallottuk 1000-szer a templomba, vagy olvastuk a Bibliába, hogy a bűneinkért adatott halál. Jó van, hát. De valahogy az alkalmas időben ott áll előttünk a kereszt, és ott ragyog előttünk a kereszt, és érezzük a súlyát és a mérhetetlen jelentőségét, nem? Hogy ha az nem áll ott, akkor nekünk annyi. De ott áll, és Jézus elvitte a balhét, elvitte a bűneink büntetését, elvette a kárhozatunkat is. És ott, mint az utolsó szalmaszálba jövünk az alkalmas pillanatba, és oda bízzuk magunkat, hogy te ments meg engem, Jézus. Olyan csodálatos, testvérek, tényleg ez a dolog, amikor mindez valahogy a elméleti szintről valahogy olyan gyakorlativá válik a számunkra. Már nem teória, hogy Isten megbocsát, meg nem tudom, hanem én, mint nyomorult bűnös állok előtt, és ragadom meg a kegyelmet, amit Krisztus szerzett meg nekem. És hiszem el, hogy Isten, amikor megígéri, hogy megbocsátattak néked, akkor meg vannak bocsátva, bocsánat a kifejezésért. És akkor nyugszik meg az embernek a lelke, és akkor pihen meg a lelke végre, és akkor csöndesedik el a lelkiismeret, amikor végre elhittem, De így hittem el, nem arról van szó, hogy nem fulladoztam, azt mégis kimentett valaki a vízből, meg nem akartam átmenni az utca egyik oldaláról a másik, de mégis átkényszerített valaki, hanem igen, én fulladoztam ott, meg nekem kellett átmenni, és valaki végre megfogta a kezem. És kisegített a bajból. Köszönöm, Uram! Dávid tudja, hogy ez az egész az Istennek az irgalmassága. És ezért mondja Istennek itt a Zsoltár elején, hogy azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, mert te tudod ezt elérni, érd el a szívükbe, a lelkükbe, hogy ne a bűneikbe éljenek és halljanak meg, hanem hozzád kiel. Értitek ezt? Ott van bennünk is, testvérek, akik átmentünk ezeken a dolgokon, mi tudjuk, hogy ezeken át kell menni valakinek, hogy el ne vesze, hanem örök élete legyen. És kérjük az Urat, hogy te végezd el ebbe is, abba is, amabba is, mindenkibe, hogy belé kapaszkodjon az irgalmadba, és elfogadja a te evangéliumod ígéretét, a bűnbocsánat ígéretét. Azért mondja egyébként Dávid, ezt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy hozzád fohászkodjék alkalmas időbe minden kegyes. Úgy is lehetne fordítani, hogy minden hívő. Úgy is lehetne, hogy minden szent. Én a hit hívőt választom ki. Minden hívő hozzá, mert ahhoz, hogy valaki így szóljon az Úrhoz, ahhoz már hit kell. Hitetlenül nem fogunk így szólni. Az Isten kell, hogy a hitet odaadja a szívünkbe, hogy elhiggyük neki, hogy én bűnös vagyok, hogy kárhozatra méltó vagyok, hogy énnek értem halt meg az Úr Jézus a kereszten, és nekem van szükségem a bocsánatra, és én ragadom meg magamnak a hitemmel. Megragadlak, Uram, az én igaz hitemmel, ahogy énekeltük. Hitetlenül nem lehet bűnbocsánatot kérni, csak hívő szívvel. És aki már ezt megtette, az nyugodt lehet, hogy az én szívemben van már hit. És az Isten megbocsátott nekem. Ez az első tehát, ami azért jellemzi, zárójel bezárva, ez az első, ami jellemzi az én értelmezésem szerint a hívő embert, hogy vágyik arra, hogy más is átélje ezt a csodálatos kegyelemre találás pillanatát, és megújulhasson az élete egészen. Végezd el, Uram, hogy hozzád kiáltson minden kegyes, alkalmas időbe. Ne mulassz el a pillanatot, amikor ott van. A második dolog, amit kihámoztam így a Zsoltárból, hogy az istenfélő embert, a bocsánatot nyert embert jellemzi a biztonság is. Azt mondja Dávid, hogy bár a nagy vizek áradnának, nem érhetnek azok őhozzá. Ebben a rövid mondatban valószínűleg az özönvízre utal vissza, amikor Isten az emberiség ellene való lázadását globális büntetéssel sújtotta, és olyan özönvizet bocsátott a földre, ami elpusztította az egész akkori emberiséget, kivéve azt a 8 lelket, Noéval az élen, meg a családját, akiket a bárkába bevitt, és a bárka által átmentett a túlsó partra, az új világba. Akkor aztán áradtak a vizek, eláradtak a vizek, a mélység forrásai is fölfakadtak, és a felső vizek is elárasztották a földet. A nagy vizek áradtak, ahogy Dávid mondja, csak a Noé menekült meg. És azt hiszem, Dávid arra utal itt, hogy Isten ítéletétől mentve van az az ember, aki bűnbocsánatot nyert. Az aki bűnbocsánatot nyert, az annak nem kell félnie többet az Isten ítéletétől. Az Isten igazságos ítéletétől. Hogyha azt mondja a Szentírás, hogy amikor meghal az ember, utána rögtön jön az ítélet. Tegnap beszélgettünk valakivel erről. Ha meghalunk, jön az ítélő. Rögtön az ítélő bíra elé száll a lelkünk, miközben a testünket nagy tisztességgel eltemetik. A lelkünk oda megy az Isten ítélő széke elé. Isten megkérdezi, hittél a kegyelembe, a bűnbocsánatba, az evangéliumba, a fiamba? Nem. Akkor elkárhozol. Ez az igazságos ítélet. A bűneid miatt erre vagy jogosult. Ha hittél, akkor kegyelemből üdvözülsz. És a lélek egy boldog helyre kerül, vagy ellenkezőleg egy nagyon boldogtalan helyre. Aztán eljön majd a feltámadás, ideje, amikor Jézus visszajön az utolsó ítéletkor, és véglegesíti az előbb kimondott ítéletet. Valaki feltámadott testbe megy az új égre és az új földre, valaki meg feltámadott testbe megy a külső sötétségre, az örök szenvedésre. De azt mondja Dávid, hogy aki a kegyelmet megkapta az Istentől, az örökre megkapta, annak már nem kell félni az ítélettől, a halálba bekövetkező ítélettől se, vagy a végítélettől se. Korábban a vizek nem érték el azt az embert, aki kegyelmet nyert, mert Noé kegyelmet talált az Isten előtt. Majd a végén a tűz nem éri el azt az embert, aki kegyelmet talált az Isten előtt, mert az utolsó ítélet tűzítélet lesz. Nem éri el. Biztonságban van, mert a kegyelem Istene biztonságba teszi az embert. Örök biztonságba. Áradhatnak a nagy vizek, mondta, vagy a nagy tüzek. Nem érhetnek el azok az Isten félő emberhez, aki kegyelmet nyert az Istentől. És az ilyen embernek épp ezért, épp ezen az alapon üdv bizonyossága lehet. Tudhatja, hogy nekem örök életem, nem azért, mert megérdemlem, hanem azért, mert Krisztus meghalt értem, és ő érte én kegyelmet kaptam az Istentől. Ha meghalnék ma vagy holnap, mert bármikor meghalhatunk, nem kell félnem az utána való ítélettől, mert ez az, testvéreim, ami a halált is rettenetessé teszi a számunkra, hogy félünk, előre félünk attól, hogy az Isten ítélőszéke elé kell állni, ezért félünk a haláltól. Elsősorban ezért. De a hívőnek nem kell félnie, nem kell rettegnie már. Mert tudja, hogy az ahhoz megyek, aki megváltott engem, aki kegyelmet gyakorolt, aki üdvösséget ígért nekem. Nem lesz ellenem ítélet, mert Krisztust érte az én ítéletem. És nem kell félnem az utolsó ítélettől, és amikor Jézus visszajön, és a tűzláng tekintetével ránéz majd az emberekre. Nem kell félnem, mert ő benne az én megváltómat ismerem, az én megtartómat, az én üdvözítőmet ismerem, akitől kegyelmet kaptam, aki ért kegyelmet kaptam. Nekem örök életem lesz, kegyelemből, egyedül Krisztus érdeméért. Olyan szép, ahogy testvérek, Dávid ezt leírja, és olyan bátorító nekünk is, nekem is, hogy nem ér el hozzám majd a nagy víz. És egyébként érdekes, megint egy kicsit zárójelben mondom csak, hogy tudjátok, hogy az írás magyarázat során ezt nem csak így értelmezték, hanem volt, aki például úgy értelmezte ezt a nem érik el azt a nagy vizek, hogy amikor jönnek az újabb kísértések, a kísértések árjai az emberre, akkor szabad lesz azoktól. Szabad lesz nemet mondani és legyőzni a kísértéseket. Nem tudja legyőzni újra ugyanaz a bűn. Ellen tud állni, mert kegyelmet nyert ember, ellen tud állni a bűnnek, és a bűn erejét le tudja győzni. A kísértés erejének ellen tud mondani, és megmaradhat az Isten útján. Luther pedig úgy értelmezte, ez egy másik felfogás, hogy akármilyen emberi támadás éri a hívő embert, azok nem tudnak neki igazán ártani. Ugye őt sokan támadták, mert reformátor volt, aztán volt neki elég emberi, meg egyéb ellensége is. Pokoli ellensége is voltak. De azt írja, hogy ez azt jelenti, hogy én biztonságban vagyok, és nem tudnak nekem ártani az emberek. De én ott maradtam annál az értelmezésnél, amit elmondtam, mert szerintem az illik bele ennek a Zsoltárnak a szellemébe és a mondani valójába, hogy aki kegyelmet nyert az Istentől, annak nem kell félni az Isten ítéletének az árjaitól. Akár mekkorák is lesznek azok az árak. Ettől függetlenül igaz a másik két értelmezés is, mert az is igaz, hogy az embert, a hívő ember, a kegyelmet nyert ember az ellen tud mondani a bűnnek. Nem uralkodik rajtatok a bűn, mondta Pál apostol. Már nem uralkodik rajtatok. És az is igaz, hogy emberek mit árthatnak nékem? Semmit. Ez is igaz, nem érhetnek el, nem okozhatnak olyan kárt emberi támadások nekünk, amit ki ne heverhetnénk, vagy amit túl ne élhetnénk. De mégis a legnagyobb dolog, testvérek, ez az Istenfélő embernek ez a jellemzője, hogy biztonságba tudja magát. Nem kell félni az Isten ítéletétől, mert kegyelmet nyert. Ehhez kapcsolódik, testvérek, az, hogy mint egy harmadik dolog, a szabadulásnak az öröme. Ez is jellemzi a hívő ember Dávid szerint, azt mondja, védj körül engem a szabadulás örömével. Már örült Dávid, örült ő, aki a bűn miatt annyira magára esett, maga alá esett, ugye, hogy leírja, hogy elsenyvedett a csontja is, a lelke is ott gyötrődött, semmi öröme nem volt, hiába esetleg mosolygott a szája, meg néha úgy fölkacagott az alatt az egy év alatt, mert elképzelhetjük, hogy azért voltak ilyen pillanatai. De azért igaz volt, hogy a nevetés közben is fájt a szív. Nem volt igazán öröme. Mert ott marcangolt a belülről a lelki ismerete. Azért, amit csinált. És amit még nem vallott meg, ott rejtegette, ott takargatta magába. És az belülről tette tönkre az örömét. Vette el az örömét. A kegyelem, amikor elérte, akkor megörvendeztette őt. Elkezdett igazán örülni. Ez a szabadulás örömet esetleg, ez egy speciális öröm. Ez egy egy különleges öröm, a szabadulás öröme. Örült az Izrael népe, amikor átmentek a Vörös-tengeren, és megszabadultak az egyiptomi hadseregtől. És a másik oldalon mit csináltak? Miriam örömtáncot lejtett. És a szabadulás öröme ott volt mindenkin. Megszabadultunk a fogságból. Urunk, köszönjük neked! Örömmel ugrabugráltak és táncoltak. És más bibliai példákat is tudnánk idézni, de itt is erről van szó, testvérek, hogy amíg az ember a bűnbe van, a bűne is terhe alatt nyög, és ott emésztik belőle, addig nem tud örülni. Lehet, hogy örül addig egy ételnek, meg egy italnak, meg az erotikának, meg a szexnek, meg tájaknak örül, meg gyerekeknek örül, meg unokáknak örül, de a szabadulás örömét nem ismeri. Halvány fogalma nincs erről az örömről. Az csak azért lesz, testvérek, aki a kegyelemben hitt, aki az evangéliumban hitt, aki megragadta, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. Az elkezd örülni, testvérek. Örül, mert tudja, hogy nincs ellenem Istennek vádja. Örül, mert tudja, hogy megszabadultam a bűn terhétől. Megszabadultam a bűnnek a hatalmából is. Nekem nem kell többet hazudoznom, meg lopnom, meg innom, meg káromkodnom, meg paráználkodnom, meg nem kell. Szabad vagyok ettől is, a bűn erejétől. Lehetek más ember. Szabad vagyok az Isten ítéletétől a halálba. Szabad vagyok a kárhozattól, szabad vagyok a haláltól. Ez az igazi szabadság, amit Isten kegyelméből kapunk meg, testvérek, és ennek megvan az öröme, az íze, az öröm íze, nem a napfényé. De egyébként a napfény íze is más lesz. Minden más lesz, testvérek. Ez egy, a bűn az, hogy értitek talán ezt, hogy elrabol minden valódi örömöt az embertől, testvérek. Minden valódi örömöt. Amikor Ádám és Éva még a bűn nélkül voltak, akkor örvendeztek. Istenbe, egymásba, a természetbe. Mihelyest bűnösek lettek, elvesztették az örömüket. Már nem tudtak Istenbe se örülni, bujkálni kezdtek előle. Egymásba se tudtak örülni, elkezdték egymást vádolni, mutogatni egymásra. A természetbe se tudtak örülni, mert az is immár mindenféle gyomot, meg nem tudom mit termett a számukra, és izzadsággal kellett belőle venni a kenyeret. De amikor kegyelmet kap az ember, testvérek, akkor elkezd a szabadulás öröme, az mindent felülmúl. Ez egy olyan tiszta öröm, egy olyan szent öröm, egy olyan felhőtlen öröm, egy olyan örök öröm, amit senki nem vehet el tőlünk. A szabadulás öröme. Értem, azért mondja Dávid, hogy védj körül engem ezzel, mint egy ruhát ad reám, hogy állandóan ebbe járjak, ebbe az örömbe tudjam élni az életemet. Nem véletlenül egyébként majd mindjárt odaérünk a Zsoltár végére, hogy ott is a hívőket az örömre szólítja fel. Hogy örvendezzenek. Jellemzi, testvérek, a hívő embert ez a csodálatos öröm, a szabadulásnak az öröme. És aztán mi jellemzi még az embert? A hívő ember, testvérek, a következő, a negyedik dolog, ami jellemzi, az engedelmesség. A nyolcadik versbe, ha nézitek, maga az Úr szólal meg, és azt mondja, veled leszek tulajdonképpen. És ilyen értelemben bölcsességet adok neked, tanítalak, és a szemeimet rajtad tartom. Tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy A hívő embernek a negyedik jellemzője az, hogy az Úr vele van, de nem így fogalmaztam meg, hanem az úgy fogalmaztam meg, hogy az Úr engedelmességet munkál a szívébe. És ilyen értelemben a bűnbocsánatot nyert ember átváltozik egy engedelmes, egy igének, Istennek engedelmes emberré. Aláveti magát az Isten bölcsességének, az Isten tanácsainak, az Isten szemének, hogy ő irányíthasson engem. Elkezdek neki engedelmeskedni. Keresem, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek, és igenis, igyekszem azon az úton járni. Azt mondja a Dávid itt, hogy hozzáfűzze ez egy intelmet ez az isteni szóhoz, mert ez egy isteni ígéret, ami szól a bűnbocsánatot nyert embernek, hogy én veled leszek, és tulajdonképpen vezetlek téged, tanácsollak téged, a szemeimet rajtad tartom. Azt mondja Dávid, hogy ne legyetek olyanok, mint az összvér meg a ló, hogy tudjátok, milyen makacs jószág tud lenni, hogy úgy kell rángatni a zablát neki, meg ütni, verni, hogy arra menjen sokszor, amerre az ember akarja. Én is egyszer fölültem Kübekházán egy lóra, mondták, hogy ez egy olyan nagyon engedelmes ló. Jó, van, akkor megpróbálom. Megpróbáltam. Hát a ló ugye ment egy darabig az úton egyenesen, de aztán észrevett az árok partján valami jó kis falatot, úgyhogy mindegy, hogy merre húztam az ablát, húztam én, rúgtam, mindent csináltam, de azt nem lehetett visszatartani, hanem bent, mint a megvadult ló, ugye ment az árokba, azt lehajolt, aztán én meg, hát majdnem leestem róla. De csak ő megy. Hiába húztam vissza, rángattam, nem akart. Hát ilyen sokszor az ember is, ilyenek vagyunk. Ne legyetek oktalanok, hogy az Úr tanít, meg bölcsét tesz, meg rajtunk, de mi csak megyünk a magunk feje után. Az igazi hívő emberek, testvérek már nem akarják ezt csinálni, mert elegük van abból, hogy mindig ezt csináltuk, hogy önfejűek voltunk, hogy veszünkbe vettünk valamit, és akkor majd mi megcsináljuk. Végrehajtjuk, elérjük. Az én tervem, az én gondolatom, az én vágyam. És akkor megyek, csinálom. Azt mondja az Úr nekünk, hogy figyelj, én bölcsét eszlek, megtanítalak, rajtad tartom a szememet. Tanácsollak téged, vezetlek téged. Uram, vezess engem, mondja a bűnbocsánatot nyertem benne, mert elegem van abból, hogy nem tudom hányszor mentem a saját fejem után. Mostantól te vezess engem, itt vagyok, az ígérnek akarok engedni. Nem akarom, hogy zablával kelljen szorítanod a számat, hogy arra menjek ma, amerre te akarod, hanem önként akarok engedni neked. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ez egy kicsit olyan, hogy már Lutrinak tűnik, hogy jó, de akkor mi lesz majd, ha az Úr vezet? Luther mondja, hogy ne féljetek ettől. Van neki egy Zsoltár magyarázata, a hét bűnbánati Zsoltárról írt egy külön magyarázatot, és ott megtaláltam a 32. Zsoltár magyarázatát, és abba írja ezt, hogy bízd magad az én belátásomra, ne félj ettől. Lehet, hogy nem tudod, hová mégy, de én tudom, hogy hová mégy. Hagyatkozz reám. Így ment ki Ábrahám a hazájából, és nem tudta, hova megy, ám az én belátásomra bízta magát. Oda hagyta a maga belátását, és a helyes úton a helyes célhoz jutott. Ez a kereszt útja. Ezt te nem találhatod meg, nekem kell vezetni téged, mint egy vakot. Azért nem te, sem ember, sem teremtmény, hanem én magam akarlak megtanítani az útra, amelyet járj. Ne azt az utat kövesd, amit te választasz. Ne azt a szenvedést, amit te gondolsz ki, hanem ami neked választásod és elvárásod ellenére kijut. Kiáltom neked, légy tanítvány, írja Luther. Eljött az idő, mestered van itt, ne légy oktalan akár a ló vagy állat. Ha követsz, rajtad lesz szemem. Tanácsot adok. El nem hagylak téged, nem fogsz elsüllyedni. Nem feledkezem el rólad. Nyugodtan hunyd le a szemed, az én szemem nyitva van. Nem olvastad? Az Úr szeme látja az igazakat. Mória hegye pedig azt jelenti, Dominus videbit, az Úr hegyén a gondviselés. Kétség kívül azért, mert nekem kell téged ellátnom. Mint Ábrahámot elláttam ott azzal, amiről ő nem gondoskodott. Vagyis röviden, Isten tőlünk csak igaz, egyszerű hitet, erős bizodalmat, erős bizakodást és élő reménységet kíván, mondja Luther. Bölcsét eszlek, tanítalak, rajta tartom a szemem, elég. És a hívő ember jár azon az úton, amit az Isten szab elé. És nem kell félnünk. Ez nem lutri. Ő tudja, hogy hova vezet. És tudja, hogy min kell átmennünk. Sok bánata van az igaznak, mondja még ehhez Dávid. Sok bánata van a hamisnak, a gonosznak. De aki az Úrban bízik, azt ő körülveszi a kegyelmével, úgyhogy ne féljetek. Kövessétek a tanácsát. És így válik a hívő embernek, testvérek, az jellemzőjévé. Ez a negyedik dolog az, hogy enged az Úrnak. Enélkül nincs bűnbocsánatot nyert ember, testvérek. Aki nem enged az Úrnak, mert megy a még mindig a maga feje, az nem nyert bűnbocsánatot. Aki bűnbocsánatot nyert, az már azt kéri, keresi, Uram, hogy akarod? Hogy éljem a házasságom? Hogy viszonyuljak a feleségemhez? Hogy neveljem a gyerekeimet? Hogy költsem el a pénzemet? Mire menjen az időm nagy része? Hogy végezzem el a hétköznapi munkámat? Hogy is akarod te, hogy téged dicsérjen ez az egész? Segíts engedni neked, és őrizd meg az önfejűségtől. Az utolsó jellemzője a hívő embernek, testvérek, amit itt találunk még az igébe, ez a hatodik, amit kivettem valahogy az igéből, a 11. versben van. Dávid felhívja a bűnbocsánatot nyert embereket, a kegyelmet nyert igazakat, hogy örvendezzenek. Azt mondja nekik, ti igazak, ez azt jelenti, hogy ti megigazítottak, ti akiket az Isten megtisztított és igazzá nyilvánított, fölmentett minden vád alól, és szabaddá tett benneteket. Ti igazak, örvendezzetek az Úrban. És azt mondja, ti egyenes lelkűek, ezek a tisztességes, becsületes embereket jelentik, akik a hit Istennek engedelmeskednek. Ti is örvendezzetek az Úrba, vigadozzatok ő benne. És itt érdekes, hogy nem a szabadulás öröméjét mondja, hanem egy kicsit máshogy fogalmazza, örvendezzetek az Úrban. És akkor nekünk már rögtön eszünkbe jutnak ugye más zsoltárok is, meg eszünkbe jut Pál apostol is a Filippi levélben, mert ő is ezt mondja a hívőknek, hogy örvendezzetek az Úrban. És ez a hívőknek, testvérek, a hatodik ismérve ebbe a zsoltárba, hogy örvendeznek az Úrban. Tudunk örvendezni az Úrban. Másba is tudunk, nem sorolom, hogy mibe, sok mindenbe tudunk, és lehet is. Kivéve a bűn, abban ne örvendezzünk, de minden egyéb isteni adománynak örvendezzünk nyugodtan. De ez egy kicsit több, vagy mélyebb. Örvendezzetek az Úrban. Örvendezni az Úrban, Jézus Krisztusban. Örvendezni az Atyában. Örvendezni a Szentlélek Istenben. Örvendezni az Isten személyében, az ő tulajdonságaiban, az ő gondolataiban, az ő terveiben, az ő kívánságaiban, az ő akaratában. Örvendezni benne, hogy az ígébe kijelenti előttünk magát, testvérek. Ez a bűnbocsánatot nyert embereknek a nagy kiváltsága. Örvendezni tudnak az Úrban, amit Isten eltervezett, hogy végrehajtja. Akár az életembe is őt látom, a dolgok mögött, az események mögött is őt látom, ő benne örvendezek, aki ezt vagy azt elvégezte. Ő végezte el, hogy meglássam a bűneimet, hogy fájjanak, hogy kiáltsak, hogy higgyek a bocsánatba. Örvendezek az Úrba, hogy ezt elvégezte bennem. Ez, testvérek, a földi életünknek is a legnagyobb öröm forrása. Az Úr. Nem? Minden egyéb elmúlik. Egy idő után már az erotikába se fogunk örvendezni. Lehet, hogy eljön az idő, hogy egy ételbe se tudunk örülni, meg egy italba se tudunk már örülni. Meg semminek nem tudunk örülni, még a napfénynek se tudunk örülni. Lehet, hogy eljön az idő, testvérek, amikor minden öröm, földi öröm elvétetik tőlünk. De egy nem. Egy mindig ott lesz. Egy még a halálban is ott lesz. Egy még az örökké valóságban is ott lesz. Az Úr. Örvendezzetek az Úrban, és tanulnom kell, és tanulnunk kell, és tanulnunk lehet, hogy benne örvendezzünk, testvéreim. Úgy vizsgáljátok a szíveteket, hogy hívő vagyok én igazán. Örülök én az Úrban. Tudok örülni benne, a kegyelmében, a szeretetében, az evangéliumában. Ő jelenti számomra most is, amikor még sok mindennek tudok örülni, de ő a legnagyobb örömöm forrása. A legmélyebb örömforrásom. És kérdezhetném Ádámot, ugye, hogy megszületett a kis leánykájuk, hogy most Mennyire örül az ember egy kisleánynak, hogy ránéz és örül neki. Kisleányom született. És, de jobban lehet örülni még az Úrba, még ennél az örömnél is. De az Úrba még inkább örülök. Mert ő adta. Ő teremtette. Ő váltotta meg. Ő bízta reánk. Ő tartotta meg őt. Értitek? Hogy túllát az ember még a földi örömein is, és mondja, hogy igen, nagy öröm, majd jó ebéd, de még nagyobb öröm van abba, aki azt adta. Nem? Az én teremtő, megváltó, üdvözítő, megszentelő Uramban való öröm, az mindent visz, hogy így mondja. Mindent vihet, testvérek. A hívő embernek ez az öröm, még ha szomorú is, még ha sír is, még a sírásban is van egy öröme, az Úrban akkor is tud örülni. Még azért mondja az egyik lelkipásztor testvérem, aki már rég nincs az élők között, már az Úrnál van, Siklós Józsefnek hívták. Józsi bácsi megjárta Auschwitzet annak idején, mert zsidó ember volt. És hát keresztjén lett, de hiába elvitték Auschwitzbe, de olyan beteg lett a vonaton, hogy azt hitték, hogy meghalt, mikor mentek volna Auschwitzbe, és kidobták mint hullát a vagomból a németek. És az árokba valahogy magához tért, aztán életbe maradt, és egy nagyszerű hívő lelkipásztor volt. És volt neki egy leánya, aki az esküvője napján, derült ki róla az esküvője napján este, a nász estén, hogy halálos beteg. Irénkének hívták azt a lányát, és kis idő múlva meghalt, és temette őt az édesapja. És azt mondta az édesapja a temetésen, az egyik szemem sír, a másik nevet. Mert hívő, mert elmondta, hogy miért, mert hogy édesapaként persze, hogy gyászolja az ember a lányát, fiatal leány volt. De a másik szemem örül, mert ő hívő volt, és tudom, hogy hol van. És itt van, testvérek, az, hogy a hívő embernek erre gondoltam, hogy amikor gyásza van, meg szomorúság van, meg mindkét szeméből folyhatna a könny jogosan, akkor is azt mondja, hogy az Úrban most is örömöm van, és vigasztalásom van. És benne tudok most is örülni, az elesettségbe. Karcsi is bólogat. Az ember átmehet nagy nehézségeken, ugye betegség, a kezelés megviseli, kínozza. És akkor mi van öröme? Ha nem az Úrban, nem az ígébe találja meg az örömét. Így volt? Az Úrban ott is örömöm van. Amikor már mindenki azt mondja, hogy na ennek vége van. Szinte biztos, hogy meg fog halni. Lehet, de az Úrban most is örömöm van, és még akkor is örömöm lenne, sőt, akkor lenne igazán nagy örömöm, ha meghalnék. Mert ott lenne az igazi nagy öröm, ott vár rám az örökké való öröm. Örüljetek ti igazak az Úrban, örüljetek ti egyenes lelkűek ő benne, mert nincs más, magasabb rendű forrása az örömnek, mint ő maga. És a kegyelmet nyert ember az az ember, aki tud örülni az Úrban. Itt vannak tehát előttünk egy Zsoltárnak a tanításai. Ez Úrnak a tanításai, nem is Dávidé. A bűnbocsánatot nyert embert jellemzi az, hogy azt akarja, hogy mások is átmenjenek ezen. Egy missziói lelkület van benne. Hozd el, Uram, sokak számára, hogy hozzád így megtérjenek. Észrevegyék a pillanatot, amikor jön a bűnvallás ideje és a kegyelem megragadásának a pillanata, és nem ulasszák el. Ott van a hívőben az örök biztonság érzés, tudata, hogy én az Úr kegyelmébe, szeretetébe vagyok, és nem fog elejteni engem soha már. Ott van benne a szabadulás öröme, ez a speciális öröm, hogy megszabadultunk, megszabadultam. Haláltól, bűnterhétől, büntetéstől, bűnerejétől, mindentől megszabadultam, és szabad ember lehetek. Köszönöm, Uram! Ott van benne az engedelmesség, mert Isten rávezeti, kikerülhetetlenül rávezeti az engedelmesség útjára. És ott van benne közben, az engedelmesség közben az, hogy én örvendezek az Úrban. Adja meg Isten, testvéreim, hogy minnyájan fel tudjuk mutatni, és meg tudjuk találni az életünkben és a szívünkben ezeket az ismérveket. Ha csak kicsit is, de ott vannak, akkor jó helyen vagyunk. Isten áldja meg szívünket. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük néked, hogy te benned lehet minden örömünk forrása. Áldunk azért, mert hogyha itt a földön keresgéltünk is, és találtunk is örömöket, egy napon megérthetjük, hogy mindez eltörpül azon öröm mellett, amelyet te kínálsz nekünk. Köszönjük néked, hogy az evangélium az örömhír, hogy ez az, ami megvidámítja igazán a szívünket, amikor megértjük, hogy te meghaltál azért, hogy nekünk bűnbocsánatunk legyen, és minden a miénk legyen utána. Teljesen ingyen, minden érdemünk ellenére. Köszönjük az örömhírt. Köszönjük néked, hogy ahhoz, hogy legyen örömhír, ahhoz annyi mindennek kellett történni, de mindaz megtörtént a történelem folyamán. Köszönjük néked, hogy örvendezhetünk te benned, bűnbocsánatot nyert emberként, aki nem tudja ezt még közöttünk, annak te add meg ezt, Urunk. Esedezünk hozzád azért, hogy minnyájon hadd legyünk ilyen emberek. Hogy se egyikünk se legyen, akit a bűn szorongat, keserít, tönkretesz, és aki csak földi örömöket ismer, de azok közben is fáj a szíve. Kérünk, hogy érd el minnyájunk életében azt, hogy oda jussunk, ahova Péter eljutott, meg Zákeus eljutott, meg a vámszedő eljutott, meg oly sokan eljutottak, hogy bocsánatot kérnek tőled, és megismerik a bűnbocsánat szabadulásának az örömét, és megismerik a veled való lét örömét, a belőled áradó létnek, életnek az örömét és derűjét, amit semmi nem árnyékozhat be. Kérünk, hogy munkálkodj szíveinkben, munkálkodj a fiatalok, a gyermekeink szívébe, családtagjaink szívébe, akik nincsenek itt, hogy eljöjjön a kegyelmi pillanat, az alkalmas idő, amikor megragadnak téged. És amikor hirtelen mássá lesz minden, megújul minden, és a régiek elmúlnak. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy te vagy a kegyelem örökké való és kiapadhatatlan forrása minnyájunk részére. Hadd éljünk veled. Áld meg, kérünk, szívünkben az igéket, amiket ma is hallhattunk. Köszönjük tanításaidat. Kérünk, hogy áld meg, szenteld meg gyülekezetünket. Légy velünk a jövő heti alkalmainkon is. Hordozzál bennünket, kérünk, és áld meg közösségünket. Kérünk téged, hogy áld meg betegeinket gyógyulással, megerősödéssel. Imádkozunk népünkért, hazánkért, hogy adj minél többeknek lelki felébredést, hozzád forduló szívet. Imádkozunk népünk vezetőiért, hogy add, hogy felé tudjanak fordulni, és téged tudjanak dicsérni, imádni, és tudjanak szerinted való módon kormányozni. Védjed és őrized meg őket, Urunk, a te nagy irgalmadból. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, ígéretedbe kapaszkodva. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Testvéreim, a hirdetéseket hadd mondjam el. Jövő héten gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben tartjuk. Hétfőn ifjúsági óránk van, 7 órától szeretettel hívunk és várunk ide mindenkit, akit érint. Kedden bibliaóránk lesz este 6 órától, Ézsaiás könyvével foglalkozunk, megint egy részt veszünk nagyító alá majd. Csütörtökön lesz egy nem gyülekezeti alkalom, de itt lesz a templomban a Gabonakutató Intézetnek volt igazgatójára, dr. Somorjai Ferencre emlékeznek majd itt, akik szeretnének. Emlékeztek arra, hogy annak idején, amikor nem volt templomunk, akkor befogadtak bennünket oda a Gabonakutató Intézetbe, és ott voltunk viszonylag hosszú, majdnem egy évig, és most megkeresett ez a valaki, aki ezt szervezi, ezt a emlékülést, és kérte, hogy ha lehet, akkor hadd jöjjenek ide. Úgyhogy én meg azt mondtam, hogy jöjjenek. Egy páran jönnek erre az alkalomra, de akit érdekel ez az alkalom, azt szeretettel hívjuk és várjuk. Vannak itt többen is, akik ott dolgoztak, vagy dolgoznak is. Ha itt vannak, és szeretnének eljönni, akkor jöjjenek. Ez csütörtökön délután 16 órakor lesz. Jelentem a gyülekezetnek örömmel, hogy Kisteleki Missziói Egyházközség néven önállósult a Kisteleki gyülekezet. A püspök úr kirendelte oda, legalábbis még papíron nem, de elméletileg kirendelte, szavai szerint kirendelte oda Szabó János Bencét. Úgyhogy a gyülekezetünk elérte azt, amit szeretett volna, mert most már nem szórványunk, hanem egy önálló gyülekezet lett. Úgy mondják ezt manapság, hogy gyülekezetet plántáltunk, ültettünk egy kis gyülekezetet, amelyre továbbra is azért odafigyelünk, meg természetesen maradnak a régi kapcsolatok, meg még mélyülhetnek is. Imádkozzunk értük, hogy tudjanak megerősödni, és épülni ők is. Hát az Úr legyen közöttük, és vezesse őket tovább ezen az úton. Ehhez az önállósuláshoz először szüksége van a magának a gyülekezetnek a szándékára, aztán utána az egyház megyei közgyűlésnek a jóváhagyására, és végül az egyház kerületi tanácsnak is, vagy ülésnek a jóváhagyására, és ez megszületett múlt héten, szombaton. Már nem most tegnap, hanem az előtti szombaton, amikor is Szabó János Bencének megvolt egyébként a lelkészi szentelési ünnepsége is. Úgyhogy őt is Debrecenben, miután befejezte a tanulmányait, lelkészé szentelték, és így rendelődött ki az ottani gyülekezetbe. Isten áldja meg őket, és hordozza őket a továbbiakban is, és adja meg, hogy a tiszta evangélium hirdettessék abban a gyülekezetben is. Végül még egy dolgot hadd mondjak el a testvéreknek, mert tegnap nagy öröm ért bennünket. A Bence és a Kinga lányunkékat Isten egy kisgyermekkel ajándékozta meg. Tegnap megszületett Joel Barnabás nevű 13. unokánk. Úgyhogy mi is örülünk, hát az Úrban örülünk mi is elsősorban, de azért örülünk ennek a kis poronynak is. Végre egy fiú unoka. A harmadik, ha jól emlékszem, igen, harmadik. Már lassan hozzászokunk a lányokhoz, úgyhogy abból már van 10, de végre most egy fiú, ehhez is úgy edzeni kell az embernek magát, hogy egy fiú. Igen, Joel Barnabás. Joel azt jelenti, hogy az Úr az Isten, és Barnabás pedig azt jelenti, hogy a vigasztalás fia. Úgyhogy azt reméljük, hogy az ő számára is az Úr lesz az Isten, és így módon válhat ő is vigasztalás fiává, mint ahogy nagynevű bibliai elődei. Isten áldja meg őket is, azt kívánom és kívánjuk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró éneket énekeljük, válaszolva Isten igéjére, 338. 338, mind a 4 versével énekeljük, és utána majd a himnuszunkat. Így kezdődik a dicséretünk: lelki próbáimban, Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség!